A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit e nyugalom napján, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőjének ül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a harmadik rész, első 11 verséből. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a harmadik rész, első 11 verséből szól az ige. Én sem szólhattam nektek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés, és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek az Úr adta. Én plantáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Azért sem aki plantál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedés adó Isten. A plantáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rejá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rejá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg, énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 392-es ének első 5 versét. A 392-es ének első 5 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Istenünk, édesatyánk, segítségre szorulóként merészkedünk újra a te színed elé. Tapasztaljuk ugyanis a hétköznapok tülekedése közben, hogy nem elég nekünk az emberi segítség. Kicsi dolgokban talán valamennyire előre jutunk egy-egy jóindulatú emberi segítség által. De amikor nagyon szorít az élet, és amikor nagyon mélyen járunk, döbbenten tapasztaljuk, hogy a mellettünk levő ember sem képes segíteni rajtunk. Hisz ő is ugyanúgy segítségre szorul, mint mi magunk. Ráadásul emberi segítségnél nagyobb segítségre. Olyan isteni segítségre, ami többet jelent emberi életünk is előrelendítésénél. Olyan segítségre szorulunk mindnyájan, Istenünk, ami szorosan összefügg a mi kis földi futásunkon túli szakasszal. Azzal az életmóddal, lehetőséggel, ami a láthatatlanon túl bontakozhat ki számunkra. Istenünk, te tudod, hogy milyen sokszor csak az orrunkig látunk. És hiába próbálunk erőfeszítéseket tenni saját erőnkből, nem tudjuk kinyitni előttünk a horizontot. Nem tudunk tágabb térre jutni. Csak ha te nyitod meg előttünk, különös, csodás, isteni beavatkozás nyomán, ami életünk is szűk horizontját. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus feltámadása által megnyílt a sér, és ezáltal megnyílt számunkra, bukott emberek számára a mennyei dimenzió. Köszönjük, hogy beláthatunk a hit szemével abba a lehetőségbe, amit eddig nem tartottunk valóságosnak. Köszönjük neked, hogy a te szereteted könyörült rajtunk, és köszönjük, hogy kiszabadítottál minket a hitetlenségnek, kételkedésnek a kötelékeiből. És köszönjük, hogy meggyógyítottad lelki vakságunkat. Azért, hogy téged, a fényest, a nagyszerűt, ahogy Adi fogalmazott, mindörökre lássuk. Kérünk most is ezt a csodát vidd véghez bennünk, hogy tudjunk észlelni, érzékelni, meghallani téged, és tudjuk elfogadni ismét a te szeretetteljes közeledésedet. Köszönjük, hogy mindezt a javunkra cselekszed, nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, aki önként adta oda életét a mi megmentésünk és üdvösségünk érdekében. Áldott légy ezért, megváltó Urunk. Amen. készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. A testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, mint az írva található Péter apostol első levelében, a második rész első 6 versében. Felolvasom Isten üzenetét a Péter apostol első leveléből, a második rész első 6 verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szegelet követ teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Eddig tart az alapig. Tehát testvérek, husvétutáni második vasárnapon még mindig erősen visszhangzik bennünk a husvét nagy örömhíre, amit a feltámadottal való találkozás után az újongó szívű tanítványok így közöltek egymással: Krisztus feltámadott. Igen, ez a világ legnagyobb örömhíre, hogy Krisztus feltámadott. Egy amerikai jelenkori keresztény író, Eric Metaxas, aki a Bonhoefferről írt legújabb neves életrajzi könyvéről lett világhírű, így fogalmazza meg a világ történelemnek ezt a sarkalatos eseményét. A Jeruzsálem mellett található sziklába vájt sírban maga a kozmosz sarkon fordult, és más irányt vett. A sziklasírban Jeruzsálem mellett maga a kozmosz sarkon fordult, és más irányt vett. Igen, azóta, mióta megnyílt a Jézus sírja, amióta legyőzte ősellenségünket a halál, megnyílt a nagy lehetőség a bukott világ újjáépítésére. Isten különös élő kősziklát adott a világnak, a feltámadott Krisztusban. Adva tehát az alapkő, lehet rejá építeni. Ugye tudjuk, hogy egy ház építésénél a legkeményebb és leglassúbb munkafázis az alap beöntése. Viszont érdemes nagyon komolyan odafigyelni minden részletre, és nagyon pontosan elkészíteni a kijelölt alapot, mert ettől függ a rejá húzandó épületnek a sorsa, a szilárdsága, és majd a benne lakók biztonsága. Most az élő kőszikla egyben az a nagy újjáépítő mester, aki szerte jár ma is ebben a világban. Keresi a diabolos, a nagy szétdobáló, a sátán által szétdobált köveket. Úgy, ahogyan József Attila fogalmazza egyik neves költeményében, hogy olyanok vagyunk mi ebben a világban, mint valami szétszórt öreg kövek, amelyeken taposunk. Maga a költő megszemélyesíti a köveket, mikor megszólítja őket, és azt mondja, hogy öreg kövek, ne haragudjatok, ha taposlak, hiszen ti nálatok nagyobb és mozgóbb taposó vagyok. Aztán az ő költői elképzelésében József Attila önmagát is egy olyan kőhöz hasonlítja, akin egy nálánál is nagyobb valaki tapos. Csak hogy miközben ezt teszi, le is hajol és kézbe veszi ezt a követ. És Isten úgy néz szét ma Krisztus feltámadása után ebben a világban, hogy közben látja azokat a szétszórt köveket, akik mi vagyunk. Akik messze sodródtunk a szétdobálónak, a diabolosznak a munkája nyomán. Istentől is és egymástól is. És tudjuk, hogy milyen fájdalmas, ilyen szétdobált, elszigetelt állapotban lenni. Milyen életveszélyes és fájdalmas egy kisgyermeknek, ha leszakítják a szülőről. Lásd a norvégiai eset, a Bodnáriú család gyermekei. Tele van a világ sajtó ezzel a hírrel. Milyen öröm lehetett, hogy most a legkisebbet visszakapta a család. De látjuk, hogy a családok széthullásának a rettenetes, tragikus folyamatában mennyi szív sérül meg. Mert a nagy szétdobáló nem akarja egyben látni a családokat, a közösségeket, a baráti társaságokat. Nem akarja, hogy együtt érezzünk egymással. Nem akarja, hogy
Örüljünk az örülőkkel, és sírjunk a sírókkal, ahogy Jézus tanít minket.
De lám, a nagy építőmester szerte jár. Nem csak a diábolosz jár szerte, mint ordító oroszlán kereső, hogy kit nyeljen el, hanem a feltámadott Krisztus is elindul összeszedni a kételyekben, hitetlenségben, gyászban megrekedt, szétszórt tanítványokat. Tudjuk, hogy már feltámadása első napjának estéjén elindul, és az zárt ajtók mögött megjelenik a magukra zárt, félőszívű tanítványok között. 8 nappal később ugyanott megjelenik, mikor már Tamás is ott van, mert őt messzibre dobta a kételye miatt a diávolosz. De ott van a Genezáret tópartján a 7 tanítvány, ugye a 12-ből csak 7, és azok sem a Jézus által megjelölt missziós feladattal foglalkoznak, hanem visszatértek a régi foglalkozásukhoz. Megrodjant, megfogyatkozott kis csapat. Hol a többi? Jézus utánuk megy, tüzet rak, oda terli őket az ő mennyei szeretetének tüze köré, földi tűz köré is egyben. És meghívja őket egy közös ebédre. Mert a közösség gyakorlásának az ókori keleten egy hangsúlyos formája volt a közös étkezés. Jézus ezt rendszeresen gyakorolta, halála előtt is, és lám halála után is. Ezért hív újra és újra a közösség asztalához minket. Akár a családi asztalhoz, hogy igyekezzünk otthon együtt letelepedni a hétköznapi étkezéseinkhez, vagy az ünnepi asztalainkhoz. És jaj, tudjuk, hogy sokszor milyen nehéz ezt is megvalósítani. Egyrészt, mert hétköznap össze-vissza programban futkosnak a családtagok különböző irányban. De amikor otthon van mindenki, akkor sem mindig sikerül együtt leülni, mert a diábolosz ott is igyekszik megmérgezni a hangulatot. Elég egy rosszul kimondott szó, és már valaki fölcsattan, vagy föl is ugrik, és ott hagyja az asztalt, az ebédet is akár. Mert a diábolosz a maga szétdobáló hatalmát oda is képes bevetni. Most nézzük meg, hogy Péter apostol, akinek a neve maga, a Petros, azt jelenti, hogy kőszikla, hogyan beszél arról a hatalmas lehetőségről, ami Krisztus feltámadása után adatik nekünk. Hogyan épít Isten, hogyan épülünk mi, és hogyan építsünk mi. E kérdések körül forog ez az alapige. Péter apostol első levelének második részéből ez a 6 vers. Mivel kezdik Péter? Levetvén minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. És járuljatok ahhoz az élő kőhöz, akit Isten adott nektek, Krisztushoz, hogy ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki háznak. Mivel kezdődik? Hát, az épülés, az építkezés és az építés. Levetni előbb minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigykedést és rágalmazást. Tudjuk, Krisztus korában, Péter apostol idejében, a keleten és ma is sok helyen még kőből építenek.
És a köveket, mielőtt beépítették volna a falba, megtisztították. Szenttől, homoktól, rárakódásoktól, amelyek miatt nem kötött volna jól a falban. Még manapság is ugyanúgy, hogy bontásból származó téglákat úgy építenek vissza egy új falba, hogy előbb letisztítják a régi maltert róla, hogy az új jobban kössön. Mert ha ott van, ahogy mondja Reményik Sándor múlt századi neves evangéliumi erdélyi költőnk, ha ott van rajtunk a ránk rakódott világszenny, a bűnnek sokféle formája, amiről itt Péter beszél, gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás, és lehetne még folytatni a sort, ott van ez a sokféle világszenny rajtunk, akkor nem tudunk egymáshoz kötődni, nyilván Istenhez sem. És ezért kell előbb megtisztítson minket a Mester, mikor a kezébe veszi az életünket, mint szétdobált, beszennyezett kődarabokat. Elkezd tisztogatni. Néha kopácsolással jár ez a tisztogatás, néha egy kis éles szerszámmal erősen tisztogatják ezeket a darabokat. Nem tetszik nekünk néha ez a művelet. Néha fájdalommal jár, betegséggel, veszteséggel, gyásszal, néha anyagi megrendüléssel, néha a mi korábbi felfogásunknak a megrendülésével jár. Néha megrázza Isten a mi életünket, mint amikor a földrengéskor megráz egy épületet. Azért, hogy valami módon kioldodjék végre, ami hitetlenségnek vagy kételjünknek a bilincseiből, ami szívünk. Hogy valamiképpen, ami magunkra zárt életszféránknak a sötétségébe bevillanjon valami mennyei fény. És ezt teszi ő, a feltámadott. Ezért lép be a tanítványok közé húsvét első napjának estéjé. Ezért társul az úton a szomorú szívű és ábrázatú emmausi tanítványokhoz. És kérdez rájuk, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal? És miről beszélgettek ti magatok közt az úton? Pontos a fordítás szerint, min tanakodtok úgy vitatkozva? Mert nélküle csak így lehet menni az úton. Szomorú ábrázattal, keserű szívvel, tanakodva, kérdésekkel tele, kételyekkel tele, bizonytalansággal, félelemmel, aggodalommal tele. Hát ezeket mind-mind le akarja vetni. Hogy mint újszülött csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzunk. Olvastam az első igében Pál apostolnak az első korintusi leveléből, ugye, hogy ő a korintusi gyülekezet keresztjéneit ott a kezdeteknél, az ő hitrejutásuk első fázisában, úgymond tejnek italával táplálta. Mert a kemény lelkieledet még nem bírták el. És ez az isteni szeretetnek a gyöngéd gondoskodását jelzi. Mint ahogy tejnek italával táplálja az édesanyja az ő újszülött csecsemő, és nem ad neki egyből töltött káposztát. Az halálos lenne neki. Viszont fordítva megint nem jó, hogy egy felnőtt embernek nem lehet tejet adni csupán, annak kell már a keményebb eledel, másként lebetegszik és nem tud dolgozni. Nos hát, Isten azt mondja, ízleltétek az Isten jóságát. Hát akkor térjetek mindegyre vissza ehhez a lelki táplálékhoz. Akár ha a hitélet kezdetén vagy, mint újszülött gyermeke az Istennek, akkor a kezdeti lépésekhez igazítja Isten azt a táplálékadagot,
Ha pedig már erősebb vagy a hitben, és van tapasztalatod a keresztény életben, akkor ad neked mélyen szántó üzeneteket is, keményebb eledelt is. Mindig mindenkinek a megfelelő módon gondoskodik arról, hogy növekedjen, mert ez a cél, a növekedés. Ugye tudjuk azt, hogy van újszülött gyermek, aki az elvárt, úgymond normális súllyal kevesebben születik. És mégis ugye nem esünk végső kétségbe sem mi szülők, vagy nagyszülők, vagy az egészségügy dolgozók, ha látják, hogy, vagy ha látjuk, hogy egészséges az a kis apró teremtés. És van benne életvágy. Hogyha valóban ízleli az anyatejet, és mindegyre fölsír, ha megéhezik, mert visszakívánkozik oda arra a táplálékforrásra. Visszakívánkozol-e rendszeresen a mennyei táplálékforrásra? Van-e olyan lelki étvágyunk, mint annak az egészséges, növekvő gyermeknek, aki mikor éhes, fölsér és kiköveteli a maga táplálékadagját. Rég nagy lelki betegség jele az, ha nincs bennünk lelkétvágy. Ha ott porosodik a Szentírás valahol a szekrény tetején, vagy a polcon, és nem lesz mindennapi rongyosra olvasott lelki táplálékká. És hogyha nem úgy járulunk hozzá minden nap, mint élő kőhöz, becses kőhöz, ahogy mondja, akit Isten választott ki a számunkra, hogy lám, erre építs, mint ahogy mondja Pál a korintusiaknak, mert nem adatott más fundamentum, amire építhetnénk, csak Jézus Krisztus. Ó, hányan akartak sok egyébre építeni. Egyén életet, család életet, nemzet életét, sikertelenül. Ideológiákra. Megbuknak sorra az Isten nélküli ideológiák. Néhány évvel ezelőtt fölkapta a világ intelligenciája a fejét azon a nagy pálforduláson, amin egy angol neves ateista filozófus ment keresztül. Amikor 2004-ben több évtizedes, következetes ateista filozófiai professzori szolgálata után elismerte, hogy mégiscsak van Isten. Nagyon érdekes könyve jelent meg halála előtt, 2010-ben halt meg, Anthony Flew, így hívják, hogy az a mondat, amiben, hogy nincs Isten, hát ez így a magyarban nem jön ki jól, de a románban és az angol nyelvben is érdekes módon jön ki, hogy nu existe Dumnezeu. És akkor a nu át van húzva, és marad az, hogy existe Dumnezeu. Vagyis, hogy mégis van Isten. És nyilván az ateista kollégái megdöbbenések kérdeztek Reja, akik a legmagasabb szintű egyetemi professzori katedrákon dolgoznak, hogy hát mivel magyarázza ezt? Mert hogy egész professzori működését hosszú évtizedeken keresztül az jellemezte, hogy bizonyítékok után kutatott. És az ő ateista magatartását is mindig bizonyítékokkal akarta alátámasztani. És 2004-ben, amikor egy neves, világhírű konferencián bejelentette, hogy mégiscsak rájött a bizonyítékok alapján arra, hogy van Isten, akkor megmagyarázta, hogy miféle bizonyítékok győzték meg őt arról, hogy tarthatatlan továbbá
az az ateista felfogás, amiben élt évtizedeken keresztül.
Testvérek, amikor Isten kézbe vesz valakit, akkor annak a szíve odafordul ehhez az élő kőhöz. Ahhoz, akit Ézsaiás próféta úgy nevezett meg, hogy szegeletkő, kiválasztott, becses, amit Isten helyezett el ebbe a világba. Amiről lám Krisztus előtt 600 évvel már Ézsaiás által Isten megüzent a világnak, hogy lesz egy ilyen sarokkő, egy ilyen szegeletkő, amire rá lehet építeni, amihez hozzá lehet kötődni. Aki meg fogja tartani azt, aki ráépít. Aki rendíthetetlenné teszi az élet viharaiban azt a családot, amelyik ráépít. Azt a közösséget életszerűvé, reményteljessé, bizakodóvá, a jövőnek eljegyzetté teszi azt a közösséget, amelyik ráépít. Ezért mondja, aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig ez lesz a megütközés kövévé és a botránkozás sziklájává. Akik beleütköznek, mert engedetlenek, akiknek csak fájdalmat, keserűséget, kellemetlenséget, bosszúságot fog okozni ez a kő, mert úgy érzik, hogy útjukat állja. Ráadásul kikerülhetetlen. Botránykőnek nézed-e őt? Vagy beépíted életed fundamentumaként a te elképzelésedbe, te terveidbe, te vágyaidba, a te gondolataidba, a te érzésvilágodba, és engeded, hogy ő legyen életednek az a legfontosabb része. Aki nélkül, ami nélkül nincs esély normális, kiegyensúlyozott, biztonságos, egyéni, családi, közösségi, nemzeti életre. Ezért mondja József Attila az idézett Kövek című versének a folytatásában, hogy miért van kő, ha nem lesz épületté? Hát nem segít a ja és az alleluja? Se hit, se malter, se Krisztus habarcs. Széthult az ember millió darabra, mint esőben a vályokkaiba. És hol van az erős, terméskő ember, kit nem tapos fájóra semmi láb? Ó, borzalmas így útfélen heverni, ha bennünket nem épít városokká, gránithalmokba semmi építő. Borzalmas így útfélen heverni, ha bennünket nem épít városokká, gránithalmokba semmi építő. És mondja tovább a vers vége felé, most minden s egyetlen értelmünk az úton heverő kövek fájdalma, mely porban és piszokban taposódva templomtorony kupolájába vágyik. Nem mindegy, testvérek, hogy hol foglal helyet egy-egy ember élet. Porba, piszokba taposva, félredobva, magányosan, ridegen, az utasnak, a vándornak útjába állva, megbotlasztva, vagy templomtorony kupolájába építve. Nos hát, miről beszél itt Péter apostol? Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsánká, hogy lelki áldozatok, áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Épüljetek fel, ti magatok is, lelki házzá. Ugye az építés képe az gyakran előfordul a Szentírásban, annyira hétköznapi, hogy mindenki érti. Ezért használja a Szentírás olyan sokszor, illusztrációként is az építés, az épülés képét. Vajon vágysz-e arra, hogy része legyél egy lelki háznak, amelyik meleget, biztonságot kínál a kereső lelkeknek, az űzött szíveknek,
a didergő életeknek, azoknak, akik már megelégelték a szétdobált állapotot, az elszigeteltséget, akik igazi közösségre vágynak, ahol testvér a másik, ahol együtt érez veled, ahol imádkozik érted, ahol segít rajtad, és ahol te is tudsz kölcsönösen segíteni, imádkozni és lehajolni a másikhoz. Ó, mennyire hiányzik! Sok-sok helyütt az ilyen lelki ház. Mert az, hogy kőből, téglából, betonból, acélból és üvegből sok-sok templom vagy imaház létezik ezen a világon, az még nem minden. Mennyi lelki ház van. Mennyi otthonos, meleg, lelki fészek kínálja a menedéket az űzött lelkeknek. És bizony, Európa ma ezért retteg a félelemtől, attól a veszélytől, amit jogosan érez és sejt. A nagy invázió kapcsán, ami rászakadt most Európára. Mert jaj, a gyönyörű, hatalmas kőből, téglából épült, több évszázados székesegyházak, katedrálisok már régóta sok helyütt nem igazi lelki házak. Nem beszélve arról, hogy sok helyt már múzeumok, sok helyt már lakóházak, vagy nem beszélve arról, hogy éppen kocsmák. Igen, hogy ennek a veszélyét kikerüljük, ezért kell nekünk komolyan vennünk a helyünket ebben a lelki házban. És ezért kell nekünk vágyni arra, amit megfogalmazott József Attila, hogy templomtorony kupolájába beépültek legyünk, és nem porban és piszokban taposott úton heverő kövek. Könyörülj rajtunk az Úr, hogy ilyen értelemben legyen a mi életünk ehhez az élő kősziklához, Jézus Krisztushoz kötött, és általa megtartott élet. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 421-es ének első versét. A 421-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy ebben a bűn által szétszaggatott világban a feltámadott Krisztus által végzed az újjáépítés
munkáját. Köszönjük, hogy mi is olyan kezedbe kerülő élő kövekké válhatunk, akik beépülhetünk a lelki házba. Akik becsesek, kedvesek lehetünk a te szemeidben. Akár csak a te egyszülött fiad Jézus Krisztus, akit adtál becses, kiválasztott szegeletkőként, hogy legyen kire építsünk. Egyéni családéletet, közösségéletet, nemzeti életet. Istenünk, nagy szükség van arra, hogy ebben a szétszilált, szétszóródott világban, ahol annyi megsebzett lélek van, legyen minél több vonzó lelki ház, olyan Isten szeretetétől átmelegített otthon, ahol megpihenjenek a fáradt lelkek, ahol vigaszt nyerjenek a gyászolók, ahol leszáradjanak a könnyek, ahol új erőt és reménységet nyerjenek a reménytelenek. Köszönjük neked, hogy te ilyen hajlékká kívánod tenni számunkra ezt a templomot is, de a mi családi otthonainkat is, egyéni életünket is, hogy a bennünk lakozó szent lelked által váljék templommá, ami testi mi voltunk is. Köszönjük neked, hogy könyörülő szereteted elég nekünk a hétköznapokra, és ez megtart minket az örökké valóság számára is. Urunk, áld meg minket küzdelmeinkben, betegségeinkben, harcainkban, vesztességeinkben, próbáinkban, de örömünkben is adj nekünk hálás szívet, hogy mindig tőled függjön a mi életünk. Köszönjük háladásra, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Gyülekezetünk egyik idős asszony testvérének az anyagi támogatása céljából, illető ide templomunkba járó kedves asszony testvérünknek sürgős szemműtétre van szüksége. Csupán 400 lejes nyugdíja van, és az a szemműtét 2800 lejbe kerül, szeretnénk neki ebben a műtétben sürgős anyagi támogatást nyújtani. Hisszük, hogy Isten lelke gazdagon megáldja ebbéli törekvésünket. Testvérek, ismét lehetőség van a törvény szerint arra, hogy a múlt évre befizetett jövedelmi adóból, ami már az állam kasszájában van, csupán egy egyszerű kérés kitöltése által 2%-ot átutaljunk, akár az egyház részére is. Tudjuk, hogy bármelyik más non-profit szervezetnek is lehet ezt adományozni. de aki az egyháznak szeretné ezt szánni, kérjük, töltse ki a hátsó padokon található űrlapot, kérést, aláírva hozza ide vissza nekünk, és mi majd összegyűjtve bevisszük a pénzügyi hivatalhoz, és majd aztán átutalja az állam akkor egy összegben ezt a pénzt az egyháznak. Testvérek, az egyház megye szervezésében egy kirándulás lesz Máramarosba, két részlete lesz ennek, azaz két csoport indul. Április 30 és május 1-e az egyik csoport, ilyen kétnapos szombat-vasárnapi kirándulás, és a másik május 7-e és 8-a, ez is szombat-vasárnap. Akit érdekel ez a közös kirándulás, egy 50 személyes buszos kirándulás, az hátul a hátsó padokon találhat kinyomtatott részletes leírás erről. Ott minden információ megvan, az útvonal, a szálláshely, a telefonszám, hol kell bejelentkezni, és az összeg is, úgy tudom, 170 lejt kérnek erre a kétnapos kirándulásra, amiben panzióban szállás és étkezés is van. Megérkezett az Üzenet című újság legfrissebb száma, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, akkor e hó végén, április 23-án, 24-én lesz az idei konfirmáció a gyülekezetünkben. 10 fiatal készül konfirmálni az idén. Április 23-án szombat este 6-kor lesz a kikérdezésük, és 24-én, tehát mához két hétre, vasárnap lesz a fogadalomtétel és az úrvacsora. Készüljön a gyülekezet is erre az ünnepi alkalomra. Május 7-én Káposztás-Szent Miklóson megint csendes napot szerveznek, ahova várnak minket is szeretettel, akik szeretnének majd erre eljutni, azok jelentkezzenek, lehet külön autóval is utazni, de közösen is szervezünk mikrobusszal, akiknek nincs mivel utazni, szeretnének részt venni, majd jelezzék és megszervezzük ezt az utazást. Prezsiter testvéreket kérem, hogy maradjanak vissza egy rövid kis megbeszélésre most az istentisztelet után. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelésre készülünk, amikor Nagy József és Erzsébet gyermekét kereszteljük, az Inulúj 4 szám alatt lakó család gyermekét, Szófiát, egy kislányt, készüljünk erre a keresztelésre, elénekelve a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Szülőket, keresztszülőket, és a megkeresztelendő kisleányt, és az ő nővérkéjét, ugye? Testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, írva található ez Máté evangéliumában, a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetésére. Lehet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Amint többször hallottuk már egy gyermek keresztelése rendjén, nem véletlen az, hogy bizonyos neveknek nagyon fontos és érdekes jelentésük van. Gondolom, a szülők tudatosan döntve választották kislányuknak ezt a nevet, mégpedig annak a tudatában, hogy mit is jelent ez a név. Ugye a Szófia, vagy más változatában a Zsófia, de itt ragaszkodnak a szülők, hogy ez nem Zsófi, hanem ez Szófia, ugye? Az bölcsességet jelent. Görög eredetű szó ez, ugye? És magyarul azt jelenti, hogy bölcsesség. Ha felütjük a Szentírást az Ószövetségben, a bölcsesség irodalomnak egyik gyöngyszemére esik a tekintetünk, a példabeszédek könyvének a 8. fejezetére, akkor ott azt olvassuk már a 8. rész címeiként, hogy ez a bölcsességről szóló prédikáció. Ahogy a bölcsesség nem kiállt és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát, érdemes otthon elolvasni, majd miután lejár a nagy keresztelési ünnepség, hogy a példabeszélek könyvének 8. része úgy beszél a bölcsességről, mint egy élő személyről. Megszemélyesíti a bölcsességet. És hogyha egy kicsit mélyebb lelki látás alapján olvassuk a példabeszélek könyvének ezt a 8. fejezetét, akkor menthetetlen, hogy ne gondolnánk magára Jézus Krisztusra, Isten testélet bölcsességére, aki minden emberi igazi bölcsességnek a forrása. Ugyanitt a példabeszélek könyvében azt is olvassuk más helyt, hogy minden emberi bölcsesség kezdete az Úr félelme. Vagyis az igazi emberi bölcsesség az Isten félelemből származik. Nem az az igazán bölcs ember, akinek két diploma van a zsebében, és netán egyetemi professzori címe van. Mert jaj, közöttük is nagyon sok ember nem éli bölcsen az életét, hanem sokszor elherdálja és eltékozolja. A bölcsesség nem egyenlő a sziporkázó okosság. A bölcsesség az Isten félelemből származó mennyei ajándék, aminek birtokában helyesen tudjuk élni az életünket. Aminek birtokában felismeri az ember, majd ez a felnövekedő kislány és Szófia, hogy honnan jövünk és hová megyünk, és hogy miért vagyunk itt ezen a földön. Aki ennek a felismerésnek a birtokába jut, az az igazán bölcs ember. És aki ezt az Istentől kapott felismerést megtagadja, az elveszíti az élet helyes irányát, és oda jut, ahol a prédikációban hallottuk, hogy szétdobált, önálló, hasznavehetetlen kövekké válik az ember. Ha pedig Isten kezébe kerül, vagy egy bölcsépítőmester kezébe kerülnek, ugye, a földi értelmű kövek is, akkor akár székesegyházzá, szent templommá is épülhetnek. Ha már a Szófia névről van szó, akkor hadd említsem meg azt, hogy ugye sokan tudják, és jó tudnunk azt, hogy Isztambulban, most Törökországban, ugye, ami valamikor Konstantinápolynak neveztetett, az ókori keleti bizánci kereszténységnek a központja volt, felépült a Hágia Szófia. Azaz bizánci ortodox kereszténységnek egyik legcsodálatosabb temploma, Krisztus után a 6. században. Ha most megnézzük akár csak fényképen is interneten a Hágia Szófiát, aki beírja a Google-be, megtalálja rögtön, akkor azt látjuk, hogy a középen hasonlít egy ortodox katedrálishoz, de a négy sarkánál ott emelkedik az a négy muzulmán torony, a minaret. Miért? Mert Konstantinápoly, mai Isztambul, keresztény városból muzulmánná lett már évszázadokkal korábban, amikor valamikori kis-ázsiai nagy birodalom a jelenlegi Törökország területének nagy része keresztény volt, manapság pedig Törökország, tudjuk, 70-valahány milliós muzulmán ország. Benne a Hágia Szófia, ami ma nem keresztény katedrális, hanem lett belőle muzulmán mecset, és jelenleg pedig egy muzulmán múzeum. Most testvérek, hol van az igazi bölcsesség? Az Isten félelemben. Mi, amikor halljuk ezt a nevet, hogy Szófia, és ti majd mondjátok sokszor naponta ennek a drága kislánynak, jusson eszünkbe, és nektek is, kedves szülők, keresztszülők, vagy nagyszülők, hogy az isteni bölcsesség birtokában tudunk mi családot építeni, nemzetet, jövőt építeni, és csak az isteni bölcsesség birtokában tudunk megmaradni igazi, krisztusi embereknek, keresztényeknek, úgyhogy ne veszítsük el se hitünket, se templomainkat, ne veszítsük el családainkat, gyermekeinket, mert jaj, ebben az elhitetlenedett Európában roppant nagy veszély leselkedik gyermekeinkre vagy unokáinkra, hogy mi lesz évtizedek múlva azzal a vén Európával, ami valamikor keresztény Európa volt. Nos hát ehhez ti magatok is, kedves szülők, keresztülők, hozzájárulhattok, hogy úgy neveljétek hitre, Krisztus félelemre ezt a kicsi leányt, hogy az isteni bölcsesség birtokában ő maga felnövekedve vallja majd azt, hogy ő is a Krisztus megváltott gyermeke, ennek jeleként most megkereszteljük, vagyis beoltjuk Isten anyaszentegyházába, elpecsételjük Krisztusnak, hogy az ő jegyese legyen ő, és megváltott gyermekeként élje le a földi életét. Ebben legyen segítségünk nektek, Isten, és így legyen áldás és örömforrás e kisgyermek számotokra. Ámen. Most, kedves szülők, keresztülők, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnap halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyám, köszönjük hálaadásra ezt az új életet. Köszönjük, hogy ő is a te szeretetednek az ajándéka. Nem csak a szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, hanem a te földi anyaszent egyházadnak is. Istenünk, imádkozunk azért, hogy növekedjen ő testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hogy kibontakozó, felnövekvő életével legyen ő örömforrás mindazoknak, akiknek ajándékoztad őt, és legyen gazdagodású a te földi anyaszent egyházadnak. Köszönjük neked, hogy meghallgatod érette mondott könyörgésünket Jézus Krisztusért. Amen.
Szófia, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya megtartó szeretete és Szentlélek őrző hatalma kísérje kisgyermeket, és mindnyájunkat az idők végezetéig. Amen.
Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És kimenetel előtt záró énekül énekeljük az előbb megkezdett 255-ös ének harmadik és negyedik verseit. 255-ös ének harmadik verse itt kezdődik. Isteni lélek, te örök tényesség!